Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán részt vett a Baden-Württemberg tartományi Stuttgart városa által szervezett a Magyarország-Németország labdarúgó mérkőzést megelőző hivatalos fogadáson, tájékoztatta a távirati irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormányfő az esemény keretében kétoldalú egyeztetést is folytatott Winfried Kretschmann tartományi miniszterelnökkel. Kétoldalú kapcsolataink kiemelt projektje a német nyelv területen kívül egyedüli német nyelvű Budapesti Andrássy Egyetem, emlékeztetett a sajtófőnök. A Benned Bízom program keretében kétszer egynapos tréningen vettek részt a székesfehérvári, hajdúnánási és debreceni gyermekotthonok szakemberei. A program célja, hogy segítse a dolgozókat a különböző nehézségek és a stressz kezelésében, valamint fokozza a szakmai hatékonyságot és támogassa az egyéni belső egyensúlyt. Az érzelmileg nehéz és gyakran kihívásokkal teli gyermekvédelmi segítői munka során a szakemberek számára kiemelkedő fontosságú a személyes támogatás. A hajdúdorogi főegyházmegye gyermekvédelmi ellátórendszerében dolgozó munkatársak az eddigi lelki segítés prevenciós programok mellett idéntől már tréning programmal is új távlatot kaphatnak szakmai és személyes helyzetük feldolgozásához. Lengyelország köztársasági elnöke szerdán kitüntette Kovács Orsolya Zsuzsannát, Magyarország varsói nagykövetét, közölte a magyar diplomáciai képviselet a távirati irodával. Kovács Orsolya Zsuzsanna a Lengyel Köztársaság szolgálatáért érdemrend parancsnoki keresztje kitüntetést vehette át Lengyelország elnökétől. Andrzej Duda köszöntőjében elismerte a nagykövet asszonynak a lengyel-magyar kapcsolatok erősítéséért 7,5 éves missziója során végzett példaértékű és áldozatkész munkáját. Hidrogén technológiai tananyagfejlesztésre, képzések megerősítésére és népszerűsítésére stratégiai együttműködési megállapodást kötött szerdán a Dunaújvárosi Egyetem és a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség. A tájékoztatás szerint Vigasi Csaba, a Magyar Hidrogén Technológiai Szövetség ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, már most jól látszik, hogy a megújuló energiatermelésből származó villamos energia kiegyenlítése és tárolása a jövőben elképzelhetetlen a hidrogén technológia nélkül, amely technológia alkalmazásához megfelelő számú magasan képzett szakemberre van szüksége Magyarországnak. Az ukrán-magyar határszakaszon 6720-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 4542-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatott az országos rendőrfőkapitányság. Péntektől vasárnapig vásári forgatag, énekesek, zenészek, artisták, mesteremberek várják a családokat reggel 10-től este 6 óráig a Generali Gyerekszigeten. A nagy színpadon pénteken délelőtt kezdődnek a koncertek, majd színházi mesekoncert hallható, utána pedig Halász Judit hozza el legnépszerűbb dalait. Mint írják, a 3 nap alatt a hajógyári szigeten számos fellépő ad koncertet, a legifjabbakat pedig baba játszóházzal is várják. Szoboszlai Dominika magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya szerint sajnos visszajutottunk oda, hogy matekoznunk kell a németországi Európa-bajnokságon, miután a csapat szerda este 2-0-ra kikapott a házigazdák együttesétől Stuttgartban, a csoportkör második fordulójában. Tegnap ugyanúgy este a magyar érdekeltségű csoportban 1-1-es döntetlent hozott a skót-svájci mérkőzés a németországi labdarúgó Európa-bajnokság második fordulójában. Tegnaptól 3-fokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére az országos tisztifőorvos, egészen szombat éjfélig. A hőség miatt életbe lépett az úgynevezett vörös kód is, amely kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Végül nézzük az időjárást. Napos időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. Az egyre nagyobb területen északira, északkeletire forduló szelet Élénklökések kísérhetik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 28 fok közé csökken majd a hőmérséklet. Híreinket hallották.
You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
Job down in the city.
You see, we never, ever do nothing.
Working for the man.
Nice.
Every night and
easy.
Day.
We always do it.
I never lost
nice.
One minute
and
of
rough.
Sleep. And I will
work. But we're going to take the beginning of this song.
The thing
and do it
been.
Easy.
Big wheel keep
but then we're
going to
do the finish.
Turning.
Rough.
Proud Mary.
It's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary. Rolling,
ooh,
rolling,
ooh, rolling on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the city.
Working for the man
every night and day.
And I never lost one minute of sleep.
And I was worrying about the way the things might have been.
Keep on burning, and we're rolling, yeah,
rolling,
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Konya Franciskát, a Magyar Tudományos Akadémia könyvtára, kézirattárának könyvtárosát.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Ön izgalmas előadást tartott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán a 17. lelkiségtörténeti konferencia keretében, amelynek címe ez volt Erkölcs, etika és morál a magyar régiségben. Ön egy fordításról beszélt, ez a kis könyvecske tulajdonképpen gyermekeknek szóló erkölcsi nevelési elveket tartalmaz. Arra kérem Franciskát, kezdjük a beszélgetésünket ezzel a kutatással. Hogy talált rá erre a kéziratos kötetre?
Örömmel beszélek erről a műről. Azt nem mondanám, hogy véletlenül találtam rá, hanem amikor megláttam a lelkiségtörténeti konferencia kiírását, az újabb témát, akkor ilyenkor keresgélek a lehetőségeim között. Legelső körben nyilván a kézirattár anyagát néztem át, katalógusát, milyen érdekes anyaggal tudnék jelentkezni a konferenciára, és így találtam rá Kovács Ferenc kézirattára. Ennek nagyon érdekes a története. A 19. század, 20. század elején még tudnak róla, aztán szépen elfelejtődik, hogy egyáltalán van ez a fordítás. Utoljára talán 1941-ben említi a szakirodalom, aztán utána a pedagógiai művekkel kapcsolatos kutatások már csak a nyomtatott fordítást ismerik, amit nem ő készített. Úgyhogy erről egy kicsit részletesebben is beszélnék, és ezért tartottam érdekesnek összehasonlítani az eredeti német nyelvű művet a másik magyar fordítással, a korabeli fordítással, amit ki is adtak abban az időben.
Izgalmas kérdés volt maga a fordítás is, az egész konferencia anyagán végighúzódott. Mi a története ennek a kis könyvecskének?
Joachim Heinrich Campe egy német író volt, aki 1777-ben adta ki a Sittenbüchlein című könyvecskéjét, és ennek született két magyar fordítása elég gyorsan azután, hogy megjelent az eredeti, mégpedig 1789-ben Földi Ferenc fordításában jelent meg Erkölcs könyvecske címmel. Később ezt aztán kiadták újra, és ugyanebben az időben, valamikor az 1780-as évek második felében fordította le Kovács Ferenc, mérnök, róla egy kicsit majd beszélnék, visszatérnék rá, fordította le ugyanezt a művet, mégpedig az Öreg Becshalmi a gyermekek között címmel kéziratban maradt ez ránk. És ez van ugye nálunk a kézirattárban, találtam meg ezt a kéziratot.
Felmerül a kérdés, hogy ez kéziratban van ez a fordítás. Hogy hivatkoztak rá abban a korszakban, amit említett Franciska, hogy eleinte megjelenik, hivatkoznak erre a könyvre, majd a későbbiek során nem?
Császár Elemér több tanulmányt is ír, amivel kapcsolódik egy kicsit. Ő ismerte ezt a művet a kézirattárból, meg hallott róla. Először még Bőti Zsolt birtokában van, erre hivatkozik 1913-ban Császár Elemér. Aztán szép lassan követhetjük a szakirodalom alapján, ahogy utána a Kisfaludy Társaság birtokába kerül. Ez azért érdekes, mert Bőti Zsolt volt a Kisfaludy Társaság titkára, majd elnöke 1879-1922 között, és innen szépen a kézirattárba papíron 1952-be kerül, úgyhogy lényegében azóta van az akadémiai könyvtár tulajdonában.
Miért érdekes Kovács Ferenc mérnök úr, a műfordítója?
Kovács Ferenc mérnök úr számomra azért különösen érdekes, mert ugye ebben az időben, 17.-18. században nagyon sok egyházi ember ír, nyilván nem csak ők, vagy kimondottan írással foglalkozó személyek, viszont Kovács Ferenc egy mérnök volt, inzsellérként írja alá a leveleit, egy ilyen irodalom felé nagyon nyitott szeméről van szó, ugyanis levelezik Kazincival, levelezik Csokonaival, Pécelivel, ebből néhány levél maradt meg, de tudjuk róla, hogy kapcsolatot ápol velük, és mérnökként járt külföldön. Itt tanul meg olyan szinten német és francia nyelven, hogy utána számos művet, drámától versekig fordít köztük ezt a erkölcskönyvecskét is, mondjuk úgy. Ennek a könyvecskének hatalmas sikere volt egyébként ebben a korban, úgyhogy a németből rengeteg nyelvre lefordították, köztük ugye, ahogy látjuk, rögtön két magyar fordítás is történik, és attól igazán különleges, vagy azért is ajánlanám akár a mai olvasóknak, akár a hallgatóknak, ez nem egy száraz etika könyv, hogy mit kellene tenni, nem egy felsorolás, hanem egy szép kis kerettörténetben játszódik.
Az ön előadásában rendkívül izgalmas volt az, hogy ebből az erkölcskönyvecskéből kiemelte az esti beszélgetéseket, amelyek gyermekeknek való példázatokat, kis történeteket is tartalmaznak.
Ennek a könyvecskének lényegében egy kis kerettörténetbe foglalódik a cselekménye. Ez a háttere, hogy egy köztiszteletnek örvendő idős úr legnagyobb öröme, hogy a saját és a szomszéd gyermekeit taníthatja, célja, hogy tanácsaival boldog felnőttet neveljen belőlük, és ahogy ön is említette, a könyv 4 esti beszélgetésre tagolódik, összehívja őket a hársfa alá minden este, és ott szépen különböző témákról elbeszélgetnek. A 4 beszédet igaziból 3 témára csoportosítanám. Az első esti beszélgetés témája, hogy miben áll az ember saját maga iránt való kötelessége. A második és harmadik a mások iránt való kötelességhez kapcsolódik, ez ugye a társasági élet, az együttélés, családi vonatkozás és hasonló témákat érint, és a negyedik beszélgetés viszont a lelkiismereti és vallás témáját boncolgatja. Attól is igazán különlegesnek tartom ezt a kis könyvecskét, hogy nem a felnőtteknek szól, nem a felnőtteket szólítja meg, hanem a gyerekeket lényegében, mert szinte a könyv egésze apró kis történetekből épül fel, egy etikai kérdést, vagy mondjuk úgy erkölcstani témákat érint. A beszélgetések úgy épülnek fel, hogy számos erényt vagy bármilyen etikai kérdést, kis történeteket mesél el.
Arra kérném, emelje ki az esti beszélgetések témaköreit, a példázatokat.
Hogyha arról van szó, hogy hogyan lehet valaki takarékos, akkor rögtön jön egy történet arról, hogy hú, de ügyes volt ez és az a kisfiú, akiről egy kitalált történetet hallhatunk. És ugyanígy elrettentő példaként is. Például a torkosság az nagy vétek, bizony kerülni kell, mivel, hogy járt a kis Ferus, forró sült almától szegény megbetegedett, röviden idézném is itt, ahogy írja a fordító, nagy gyötrelem vala csak szemlélni is, mindhányta vetette, húzta, vonta ezt a boldogtalan szegény gyermeket, míg a világból kimula. Szóval minden kis történet a gyerekekhez szól, gyerekek a főszereplői, ettől is számomra kimondottan különleges, mert nem sok ilyen erkölcstannal találkoztam még, és hát miben áll az ember saját maga iránt való kötelessége, mit emel ki a szerző és a fordító. Elsősorban testi és lelki egészség megőrzésében hangsúlyozza, és itt azért 1777-ben vagyunk, nem annyira magától értetődő feltétlenül, hogy hangsúlyozza a tisztaság fontosságát, illetve hogy szellőztetni kell. Ugyanakkor tartózkodni kell mindentől, ami az egészségnek árthat. Bármi, ami megbetegíthet, ugye itt mindenféle mértéktelenség, a torkosságtól a részegességig mindenre hoz egy negatív példát. A gyerekeknek szólva azt mondja, hogy vigyázzatok a veszélyes játékokkal, nehogy pórul járjatok, mert bizony a szomszéd kisfiú beleesett a kútba, mert nem fogadott szót a szüleinek, és ott halt szörnyet. Vagy a másik kisfiú lórugástól halt meg. Aztán az egész mű lényegében boldog embert szeretne nevelni. A legfontosabb az, hogyan lehet boldog a gyerek, az, akit tanít, és ahhoz hozzátartozik nyilván, hogy okos is legyen, de erre túl nagy fókusz nem esik, inkább itt az egészségmegőrzésre volt szó. Viszont a lélek képességét kiemeli, amit hogy lehet elérni? A bűn kerülésével és az erények gyakorlásával.
Engem például teljesen magával ragadott, hogy a műben olyan erkölcsi és nevelési tanácsok szerepelnek, amelyet akár napjainkban is alkalmazhatnánk, vagy esetleg alkalmaznunk kellene.
A második és a harmadik beszélgetés, ahogy említettem, a mások iránti kötelességeket tárgyalja. Itt ugye az engedelmesség az nagyon fontos, meg az igazmondás azt írja, hogy a gyereknek a legnagyobb erénye, ha nem hazudik, hogyha egy igazmondó gyerek, de nagyon szépen kifejti, hogy vigyázni kell óvva int a kevésségtől, irítségtől, haragtól, gúnyolódástól, ne legyenek rágalmazók, ahogy ő írja, locsifecsiségtől azt is kerülni kell, és alaptétele, hogy ahogy az ember bánik más, a nagy részt azt kapja vissza másoktól, úgyhogy hát azért így sok mindenkinek az élettapasztalatával ez valószínűleg megegyezik. És akkor rátérve a negyedik beszélgetésre, aminek a lelkiismeret és a vallás a témája, érdekes ebben a kötetben, hogy van, hogy korábban is hozza például József történetét, vagy Káin és Ábel történetét, és sehol nem hivatkozik arra, hogy bibliai történet lenne, és ezért igazán kicsúcsosodik ez a tanítás valahogy itt a negyedik részben, ahol azt mondja, hogy nagyon sok minden történhet velünk, szerencsétlenség, aminek nem vagyunk urai, vagy nem tudjuk megakadályozni, de aki abban a félelemben tölti a mindennapjait, hogy rossz történhet vele, például árvíz, vagy tolvaj tör be hozzá, semmiben nem leli az örömét az életben. Ezért a félelem előzésének egy eszköze van, mégpedig a hit, és akkor itt egy nagy felkiáltással olvasuk magyarul, hogy van egy Isten, aki mindent teremtett, megtart, aki nem hagy minket boldogtalanoknak lenni, ha csak mi nem tesszük magukat azzá. Szóval a könyv nagy része arról szól, hogy nagyon sok mindent meg kell tennünk nekünk is azért, hogy boldogok legyünk, vigyázni az egészségünkre, lelki egészségre, kedvesnek lenni, adakozónak, segítőkésznek, szorgalmasnak a tanulásban, a munkában. De a negyedik pontban bejön azért egy olyan tényező is, ami rajtunk túlmutat, az isteni gondviselés kérdése, és olyan szépen fogalmazza meg: örüljetek azért, gyermekek, és soha semmi gonosztól ne féljetek, ha jól viseltétek magatokat, mert akárhol legyünk, akár aludjunk, akár vigyázzunk, az Isten velünk.
Tehát tulajdonképpen akkor a szeretet és a hit által menekülhetnek meg itt a gyerekek azoktól a félelmetes dolgoktól, hiszen itt Franciszka említette, hogyha a kút közelébe megy, meghal, ha nem fogadsz, ott meghal. A hit átsegítheti a történeteket, hallgatókat ezeken a félelmeken?
Igen, itt végül is egy pluszot ad hozzá, mert igaziból igen, ez a számtalanszor visszatérő kérdés, hogy de hát kedves Becshalmi úr, ön idős, és sok mindent megér, és annyira békés nyugalom árad önből, ön boldognak látszik, kérdi a Szíves Andrásnak fordítja, Gutwill szomszéd nevét a magyar fordító. Mi az ön boldogságának a titka, vagy az ő életének a titka, és akkor lényegében ez az öreg úr a kerettörténet során elmeséli az ő élettapasztalatát, és itt a legvégén, amikor egyébként őt is pont megvádolják, akkor azt mondja, hogy ő nyugodt tud maradni, mert ő tudja, hogy az ő lelkiismerete tiszta, itt ezt még nem is említettem, hogy ha az ember lelkiismerete tiszta, akkor nincs mitől tartania, hangsúlyozza. De én azért azt is hangsúlyozom, hogy itt a könyv nagy része bizony arról szól, hogy elég sok mindent jól kell megtenni, meg kell tenni, és el kell kerülni a rosszat ahhoz, hogy sikeres és boldog felnőtt váljon ezekből a gyerekekből.
Az előadásában szó esett az eredeti német nyelvű műről, illetve arról, hogy ketten is lefordították, ugye, ahogy említette, Földi Ferenc és Kovács Ferenc. Ön összevetette a két fordítást is az eredeti művel. Mi a különbség a két fordítás között? Miért áll közelebb az ön szívéhez a Kovács Ferenc féle fordítás?
Összevetve a két magyar fordítást az eredeti némettel, első körben arra számítottam, hogy valaki a másikét használta. De nagyon hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem használták, és egyébként az az érdekes, hogy a Kovács odaírja a kézirat elejére, hogy egyébként Földi Ferenc ezt lefordította és megjelent nyomtatásban, de ez utólagos bejegyzés, látszik, ahogy összekötötték, hogy később találhatta meg, és akkor azért odaírja, úgyhogy én feltételezem, hogy ő ezt úgy fordította Kovács Ferenc, hogy nem tudott a másikról, hogy a másik sem tudott az övéről, mert ugye nem is tudhatott, hogyha kéziratban készülgetett meg, azóta se adták ki.
Franciszka itt ajánlotta a rádióhallgatók számára ennek a műnek az olvasását. Hozzájuthatnak-e valahol?
Földi Ferenc fordítása, az fent van a Google könyvekben is, szépen meg lehet találni. Hát ugye másik nem. de igaziból pont jó a földi Ference is. Ezt digitalizálták, és teljes egészében olvasható, úgyhogy szívesen ajánlom, hogyha valaki érdeklődik az ilyen jellegű gyerekeknek szóló etikai gondolatok iránt. A nevelés történészek hivatkoznak is a földi nyomtatványára itt igaziból. A kovácsét felejtették el időközben, a kéziratost. Ha az igazat megvalva, a földi kicsit szemléletesebben, művészibben fordít, azt tudnám mondani, és egyszer őt is idéztem inkább az előadásomban.
Campi, ahogy ön említette, 1777-ben adta ki a német nyelvű munkáját, ezt a gyerekeknek szóló erkölcsi könyvecskét. Mit javasolhatnánk? Mit kellene használni a négy esti beszélgetés elveiből? Mi az, ami még időtálló, és mi az, ami változott? Hiszen Franciskának is van 3 kisgyereke.
Szerintem teljesen időtálló maradt minden, amit így etikai kérdésként vagy követendő példaként felvet. Inkább egy-egy történettől lehet, hogy ma már furcsa ez a meghalt a forró almától a gyerek, meg most ezzel nem annyira ijeszgetjük a kisgyerekeket. Számos érdekes és kis aranyos történet van benne, én szívesen ajánlanám. Van nekem is 3 kisfiam, 1 8, 1 6 és 1 lassan 4 éves kisfiú, és ahogy a férjemmel beszélgettünk erről a könyvről, ő vetette föl, hogy az a különleges a mai nevelési könyvekhez képest, hogy ez nem a szülőket akarja erre-arra tanítani, hanem hogy ez így direkt a gyerekeket szólítja meg az korabeli ő nyelvükön. Most azért lennének szavak, amiket a mai gyerekek nem értenek. Nagyon sokat változott azért a magyar nyelv szófordulataiban, akár szóhasználatában. Viszont maga az elgondolás, hogy tényleg gyerekekkel történő történeteket mesél el, és azt még nem is említettem, hogy igazán különlegesség ennek a Zittenbüchleinnak, ahogy a német címe mondja, erkölcskönyvecskének, hogy nem csak az említett idős úr meséli a történeteket, hanem kérdezi a gyerekeket, vagy néha ők kérdezik őt, válaszolnak, visszacsatolnak, szólnak, ha nem értik, úgyhogy életszerű vétette a szerző ezt a kis kerettörténetet. Másrészt van, hogy a gyerekek mesélnek el, mintha korábban már hallották volna az idős úrtól ezt a történetet, és akkor felszólal Gábris, vagy Ferus, vagy Jakab, és ő meséli el a többieknek az adott kis történetet.
A 17. Lelkiség Történeti Konferencián nagyon izgalmas előadásokat hallhattunk az erkölcs, az etika és a morál témaköréről, illetve arról, hogy a magyar régiségben ezek a témakörök hogy jelenhettek meg. Beszéljünk kicsit Franciska kutatásairól. Miért vonza Franciskát ez a korszak, ez az időszak? Milyen izgalmas anyagokkal találkozott még kutatásai során, amelyet esetleg elmondana szívesen a minket hallgatóknak?
Korábban, és egyébként most is azt mondanám, hogy leginkább lelkiségi irodalommal, mégpedig elmékedés gyűjteményekkel foglalkoztam és foglalkozom, de valahogy az utóbbi 1 évben, 1,5 évben egyrészt a konferencia kiírások is arra fele húzódtak, hogy ilyen neveléstani műveket találok meg, mert a tavalyi előadásom is egy pedagógiai műről szólt. Aztán novemberben Kolozsváron egy pásztorembereknek írt felvilágosító műről beszéltem, és most újra valahogy itt kötöttem ki. Számomra is érdekes, valószínűleg az élettel, élethelyzettel kapcsolatos dolog ez. Én úgy gondolom, hogy most megint pedagógiai művek után nézelődtem.
Szeretné minél jobban nevelni a saját 3 kisfia?
Hát igen, minden édesanya gondolom szeretné mindig egyre jobban, meg tökéletesebben csinálni. Erről a Kamp műről a gyerekeknek is meséltem, igaz, hogy picik még a legkisebb, vagy 3,5 éves. 1-2 történetet valamelyik este elmeséltem nekik, és érdekesen hallgatták, úgyhogy érdemes elővenni akár ezeket a 18.-17. századi műveket is, nyilván átfordítva mai nyelvre.
A közelmúltban beszélgettünk Fábián Éva mesegyűjtő és mesemondóval. Ő is azt hangsúlyozta, hogy nem is felolvasnunk kéne ezeket a meséket, hanem élőszóval mesét mondani, vagy akár a család életéről régi történeteket, ami a gyerekekhez közel áll, vagy ami az életkori sajátosságuknak megfelel.
Én is tudok kapcsolódni ehhez a felvetéshez, mert az a tapasztalatom, hogy főleg, ha valamit a saját gyerekkorunkról mesélünk, azt nagyon szeretik hallgatni, lelkesek kérdeznek arról, hogy milyen volt nekünk iskolába menni, milyen volt volt nekünk óvodába menni, vagy gyerekkori játékaimról, ha meséltem. Másrészt viszont tudjuk a szakirodalomból, a mostani szakirodalomból is, hogy a gyerekeket a legjobban a hallott mese fejleszti, még a könyveknél is jobban, amikor teljesen a fantáziájára van bízva az. Úgyhogy mi minden este ezt gyakoroljuk, azon túl, hogy van könyvből mese, utána a lámpaoltás után még van szóbeli mese, úgy eltartom, így elalszanak.
Itt gyermekekről beszéltünk, gyermeknevelésről. Mennyibe játszik közre a saját gyermekkora a témák kiválasztásában?
Valamilyen szinten biztosan befolyásol. Gyerekkoromból talán az lehet a válasz a régi magyar iránti vonzódásra, hogy nagyszüleim kiskoromtól templomba vittek, úgyhogy igaziból a vallás elmélyülése az életemben fontossá válása azóta kezdődött és tart.
Érdekelne egy fiatal kutató témaválasztásainak az oka?
Érdekes, ahogy befolyásolja, azon túl, hogy nyilván megvan mindenkinek az hozzá közel álló téma, meg amiben dolgozott, úgyhogy egyre jobbak leszünk, ahogy kutatjuk azt az adott témakört. Nagyon gondolom, nem tudunk elrugaszkodni, ha szeretnénk sem. Viszont a lelkiségtörténeti konferenciák témáira visszakapcsolva évről évre, érdekes, hogy pont abban az évben, amikor az esküvőnk volt, akkor esküvői köszöntőkről tartottam előadást, úgyhogy most valószínűleg ilyen meggondolásból kapcsolódom a neveléstani művekhez.
Miért ez a korszak?
Engem nagyon megfogott, főleg a 16-17. Századi magyar nyelv, az a gyönyörű, ízes, régies kifejezés, forma. Nem tudok erre objektív okot mondani egyszerűen. Zenefüleimnek ez a régi magyar irodalom, nagyon szívemhez közel érzem. Másrészt, amikor témát kerestem a doktori kutatásaimhoz, ott nagyban befolyásolt az, hogy katolikus teológia szakot is végeztem, és akkor igaziból azért fogott meg a régi magyar irodalom, mert ott mind a kettő együtt van, az irodalom és a teológia. Ott tudom használni azt a plusz tudást esetleg, amivel aki nem végzett teológiát, az nem rendelkezik, viszont akkor én így mind a kettőt tudom egy kicsit tovább vinni talán.
Kedves hallgatóink, Konya Franciskával az Erkölcs etika és morál a magyar régiségben című 17. lelkiségtörténeti konferenciát követően rögzített beszélgetésünket hallották. Biksa Levente kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsor vezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
What you are, there's an answer if you reach into your sorrow, and the sorrow that you know will melt away, and then a hero comes along with the strength to carry. And you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. You can't survive. So-
You can't manufacture a miracle. The silence was pitiful that day. Our love is getting too cynical. Passion's just physical these days.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja elmélkedését az engesztelésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Néha megkérdezte Jácinta, a szűzanya miért nem mutatja meg a poklot a bűnösöknek? Ha látnák, biztosan nem vétkeznének többé, nehogy odajussanak. Kérd meg, hogy mutassa meg a poklot nekik is. Meglátod, hogy megtérnek. A jelenés után elégedetlenül jegyezte meg. Miért nem kérted a szűzanyát, hogy mutassam meg a poklot ezeknek az embereknek? Elfelejtettem, feleltem. Én is elfelejtettem, válaszolta szomorúan. Más alkalommal így kérdezte Jácinta. Milyen bűnök miatt jutottak tulajdonképpen azok a lelkek a pokolba? Nem tudom. Talán nem mentek vasárnap misére? Loptak? Csúnya dolgokról beszéltek? Átkozódtak? Esküdöztek? Aztán egy szó miatt mentek pokolba? Természetesen, mert bűn. De könnyű lenne nekik hallgatni és misére menni. Úgy sajnálom a bűnösöket. Csak meg tudnám nekik mutatni a poklot. Többször hirtelen magához szólított, és így szólt hozzám. Hamarosan az égbe megyek én, de te itt maradsz. Ha a szűzanya megengedi, mondd meg mindenkinek, milyen a pokol, nehogy vétkezzenek és oda kerüljenek. Egy más alkalommal hosszan elgondolkozott, és így szólt. Olyan sokan kerülnek a pokolba, oly sokan. Ne félj, te a mennyországba jutsz, feleltem, hogy megnyugtassam. Tudom, válaszolta, de szeretném, ha mindenki oda jutna. Lúcia így biztatta Jácintát. Gondolj mindig a szűzanyára és az Úr Jézusra, és ismételj gyakran, amit annyira kedvelsz. Istenem, szeretlek. Mária szeplőtelen szíve, Mária édes szíve. Azt fogom csinálni, válaszolta lelkesen. Bele nem fáradok, míg meg nem halok. Utána pedig sokszor el fogom énekelni az égben. Kórházba menetele előtt Jácinta így szólt Luciához. Nem sokára mehetek az égbe. Te azonban itt maradsz, hogy tudásd mindenkivel. Isten meg akarja erősíteni a világban Mária szeplőtelen szívének a tiszteletét. Ha beszélni kell, el ne rejtőz. Mondd csak meg mindenkinek, hogy Isten Mária szeplőtelen szíve által árasztja ránk kegyelmeit. Tőle kell kérnünk. Azt akarja Jézus szíve, hogy vele együtt tiszteljük Mária szeplőtelen szívét is. A békét Mária szeplőtelen szívétől kell kérnünk, mert Isten az ő kezébe helyezte. Bárcsak mindenki szívébe besugározhatnám ezt a lángot, amelyet bensőmben hordok és éget, hogy velük is megszerettessem Mária szeplőtelen szívét. A szűzanya megtanított bennünket, mondja Lúcia, hogy kell Jézusért áldozatot hozni. Ha elhatározzuk, hogy valami áldozatot hozunk, vagy valami miatt szenvednünk kell, Jácinta mindig megkérdezte. Már mondtad Jézusnak, hogy az iránta való szeretetből? Ha azt válaszoltam, még nem, akkor mondom én, szólt, és kezeit összetéve fölnézett az égre, és mondta. Ó Jézus, irántad való szeretetből és a bűnösök megtéréséért. Két pap egyszer azt ajánlott, hogy imádkozzunk sokat a Szentatyáért. Jácinta megkérdezte, ki a Szentatya. A jó fűtisztelendő urak ezután megmagyarázták nekünk, hogy ki ő és mennyire szüksége van az imádságainkra. Jácinta annyira megszerette a Szentatyát, hogy azután, amikor önmegtagadást ajánlott fel Jézusnak, mindig hozzátette. És a Szentatyáért. A Szentolvasó imádkozása után mindig három üdvözlégyet imádkozott a Szentatyáért. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, hogy ezáltal egyetlen lelket megmentett tőle. Ezután mindhárom gyerek élete a lelkek megmentéséről szólt, az áldozathozatalról, a szenvedéseik felajánlásáról, és a lelkek pokoltól való mentéséről. Mi sajnos a mai rohanó világunkban nem nagyon veszünk tudomást a pokol létéről, pedig ez ugyanolyan valóság, mint ami látható valóság körülvesz minket, csak ez éppen láthatatlan valóság. De a gyerekeknek láthatóvá tette a Jóisten, nem félt attól, hogy a kis 6 éves játszintának és egy kicsivel idősebb másik 2 gyermeknek megmutassa a pokol rettenetességét. Mi sokszor még a gyerekeket a temetésre se visszük el, a nagymama temetésére, nehogy valami rossz emléke maradjon a nagymamáról, és ezzel szinte a halált eltagadva a gyerekektől egy hamis valóságot mutatunk meg nekik. A Jóisten nem félt attól, hogy megmutassa a gyerekeknek a poklot. Ne féljünk mi se beszélni a gyerekeknek a pokorról, a többi embernek, mert sok szent életéből is tudhatjuk, Avilai Szent Teréz életéből például, hogy amikor ő is láthatta a poklot, utána kezdődött el a lelkek mentésének nagy korszaka nála. Mi is, hogyha egy kicsit elmélkedünk a pokorról, és szentek azt javasolják, hogy minden nap elmélkedjünk a mennyországról és a pokorról is, és azt mondják, hogy aki sokat elmélkedik a pokorról, az biztosan nem jut oda. Ami miatt mi nem merünk, vagy nem akarunk gondolni a pokorra, az talán az, hogy nem akarunk belegondolni abba a szenvedésbe, ami ott történik, és ami örökké tart. Mint hogyha az elménkben lenne egy gát, és nem engedi, hogy ilyenekről elmélkedjünk. Pedig hát Jézus is többször említi a poklot, a kárhozott tüzét, mint valóságot. Voltaire azt mondta, hogy még a pokol szót is ki kell törölni a szótárakból, hogy az emberek ne tudjanak róla. És ha valaki egyáltalán nem gondolkodik soha a pokorról, még az evangéliumokban is átlapozza azt a részt, vagy átfutja azt a részt, amikor erről van szó, akkor ő maga se veszi komolyan a valóságát és a veszélyét, és még inkább nem törődik azzal, hogy esetleg a szomszédja, vagy a családjából valamelyik családtagja éppen a halál sötét ösvényén jár, és a pokol felé tart. És nem lesz benne meg az a buzgóság, az a lobogó tűz, ami a gyerekekben benne volt, hogy mentse a lelkeket a pokoltól. Elsősorban a saját lelkünket kell megmenteni, és kérni az Urat, hogy mentse meg a lelkünket a pokoltól, és amikor azt imádkozzuk, amit ugye Jácinta is egymás után folyamatosan imádkozott, és mi is a rózsafűzérek tizedei között most már imádkozzuk az úgynevezett fatimai betétet, ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. És az elejét, hogyha jobban megvizsgáljuk, ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, ilyenkor magunkért imádkozunk, hogy minek örüljünk a pokolba. És természetesen minden lélekért. Mikor a gyerekeknek megmutatta a szűzanya a poklot, akkor ezt mondta, most a poklot láttátok, ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a földön szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy megmentse őket. Szűzanya azt is megígérte, hogy végül szeplőtelen szívem győzni fog. Azt is kérte a látnokoktól, hogy ajánlják föl Oroszországot az ő szeplőtelen szívének. És ezt nyugodtan megtehetjük mi is, ma is, minden imánkban, hogy fölajánljuk Oroszországot és a világ minden országát, az egész világot a szűzanya szeplőtelen szívének. Ebben a 3. jelenésben kérte a szűzanya az első szombati engesztelő szentáldozást is. Úgy tűnik ez a látomás játszintát érintette meg legmélyebben, hogy megmentse a bűnösöket, hármuk közül ő vállalta a legtöbb önsanyargatást, lemondott ételről, italról, sokszor nem ivott semmit a legnagyobb hőségben sem, és durva kötelet viselt a derekán. Milyen csodálatos titok az emberi lélek, kis 6 éves gyerek, ilyen áldozatokat képes hozni embertársaiért. Valóban végtelen titok az ember, aki önmagát Jézus Krisztus által tudja leginkább megismerni. Jézus Krisztus nem csak azt nyilatkoztatta ki, hogy milyen az Atya, hanem azt is, hogy milyen az ember, hogy milyen vagyok én. Hajlamosak vagyunk inkább csak a hibáinkra fókuszálni, a gyengeségeinkre, a gyarlóságainkra, a bűneinkre, és a másik oldal az a végtelen isteni jóság, aminek a magjai megvannak bennünk is, az sokszor háttérbe szorul. Pedig az igazi önismerethez hozzátartozik az is, hogy felismerjük magunkban a jót, azt a jót, amit az Isten oltott belénk, és amit szeretne kibontani bennünk, és istenivé tenni minket, bűnös emberből Krisztusivá formálni, megisteníteni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója az engesztelésről elmélkedett. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Most elhangzott adásunkat ma este 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 50 perctől is megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4,